Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 20. és 26. versek közötti szakaszt olvasom, Isten igéjét, helyünkre fennállva hallgassuk végig. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előtt testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk helyet. Kedves testvérek, Jézus soraiba kapaszkodva elkezdhetnénk moralizálni arról, hogy milyen a jó keresztény, mert hát nem csak arról beszél az Úr, hogy ne ölj, hanem gyakorlatilag arról is, hogy ne haragudj, hogy ne mondjál semmi rosszat fele barátodnak. Csak nekem mindig az az érzésem, és ezt tudom, hogy már többször hangoztattam erről a szószékről is, fogom is még párszor, majd talán pár százszor, hogy a krisztusi erkölcs, meg a krisztusi etika krisztusi hit nélkül semmit sem ér. Az a veleje az egésznek. Lehet belőle ideológiát csinálni, meg erkölcstant, meg keretrendszer, de krisztusi hit nélkül tartalmatlanná válik. Én azt gondolom, hogy ennek a szakasznak három kulcsa van. Én nagyjából ki is ragadtam ezt a három kulcsot a kijelölt ige szakaszból, a következő három kiragadott részlet felől szeretném megközelíteni a testvérekkel ezt a szakaszt. Az első, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mehentek be a mennyeknek országába. A második, megmondatott a régieknek, én pedig mondom nektek, ez valójában két helyről, de egy területről kiragadott félmondat. A harmadik pedig így szól, amíg együtt vagy vele az úton. És ha szabad, akkor most rendhagyóan nem az elsővel, hanem a másodikkal kezdeném. Megmondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Amikor Jézus azt mondja az őt hallgató tömegnek, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, akkor az ott hallgató tömeg egyből tudja, hogy a tíz parancsolatról beszél, egyből tudja, hogy arról szól, hogy Mózesnek átadatott a tíz parancsolat törvénye, és ugye ráadásul még egyet be is idéz belőle, és innentől kezdve ez a hivatkozási alap a hallgatóságnál ül. Mert ők ezt értik. A tíz parancsolat a jézusi korban a zsidóságnak gyakorlatilag identitás kérdése volt. De azt is el kell ismerni, kedves testvérek, hogy a tíz parancsolat a emberiség történelmében is egy olyan igazodási pont, ami igazodási pont a vallásos embernek, mert mi az Isten törvényét látjuk benne, és igazodási pont nagyon sokszor a nem vallás gyakorló vagy nem vallásos embereknek is, mert egy olyan erkölcsi rendszert látnak benne, ami normális társadalmi működést tesz lehetővé. És amikor azt mondja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, akkor egyből a mózesi történet idéződik fel az ő hallgatósága előtt. És félreértés ne essék, amikor úgy folytatja, hogy én pedig azt mondom nektek, akkor nem arról van szó, hogy ő most valami nagyobbat akar állítani, mint a törvény. Nem arról van szó, hogy ő ezt a törvényt szeretné majd eltörölni, meg nem tudom, háttérbe szorítani, hanem egész egyszerűen felvezeti azt a szövetséget, ami majd a Golgota keresztjében fog megköttetni, ami ezt a törvényt, a Mózesnek adott tíz parancsolat törvényét valójában be tudja tölteni. Mert Nem szeretjük hallani, kedves testvérek, de nem született olyan ember, és nem is fog születni olyan ember, aki a 10 parancsolat törvényeit magától be tudja tölteni. Ez látszólag 10 egyszerű mondat. Ha mélyére elveznénk, amire most nem lesz lehetőség, mert mindjárt itt lesz egy megkeresztelendő gyermek, és az ő türelmével nem szeretnék visszajönni, akkor kiderül, hogy ez a 10 törvénye az Úrnak, ez a 10 igéje az Úrnak, ez hihetetlenül összetett, mindegyik mindennel összefügg, elég egyet megszegni, hogy mind a 10-et megszegjük egyszerre. És nem csak a szó szerinti síkokon kell ezeket a törvényeket értelmezni, nagyon sok dologra kikacsintanak. Nem tudjuk betölteni. Banán héjakon elcsúszva, valahogy el fogunk siklani a lényege fölött. De miért nem tudjuk betölteni? Azért nem tudjuk betölteni, mert hiányzik belőlünk az az agapé, az az isteni szeretet, ami ezeket a törvényeket megfogalmazza és átadja, és az az agapé, az az isteni szeretet, ami ezeket a törvényeket be tudja tölteni. Én pedig azt mondom nektek, mondja Jézus, mert hogy hozza ezt az agapét. És nem csak hozza, mint birtokolt tulajdonságát, hanem át is adja nekünk. És itt szeretnék átkanyarodni a második kulcsra, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Milyen igazságról beszél itt Jézus? A farizeusokat szoktuk szidni, mert általában az evangéliumokban ők vannak vita pozícióban Jézussal szemben. Ők azok, akik folyamatosan próbára teszik, meg nekiállnak vele disputálni. És ha csak az evangéliumokat olvassuk, akkor nagyon sokszor ők ilyen negatív karakterként jelennek meg. De azért én szeretem elmondani, vagy szeretném elmondani a testvéreknek azt, hogy a farizeusok becsületét védve, ők legalább ott voltak, tehát lehetett velük vitatkozni. Nagyon sokan mentek jobbra-balra. A másik pedig az, hogy egy dolgot azért ne vitassunk el ezektől a farizeusoktól, ez pedig az, hogy ők sosem gondolkodtak úgy, hogy a törvény ne lett volna nekik fontos, mármint hogy a mózesi törvények ne lettek volna nekik fontosak. Mindent a mózesi törvény értelmezésére építettek fel, a saját identitásukat, a létfelfogásukat, a társadalmi normáikat, a másik emberhez való visz, mindent, tényleg mindent. Egy nagyon apró dolgot rontottak el az elején. És emiatt borul az egész farizeusi rendszer. Vallásilag is, meg hit szempontjából is magában, meg aztán képmutatás miatt, nyilván az emberi normák területén is, egy apró dolgot rontanak el. Ez pedig az, hogy nem ismerik fel, hogy az Isten nem azért adja a törvényt, hogy mi azt betöltsük, hanem azért, hogy tükörbe nézzünk. Kettő nem ugyanaz. Ők feladatot látnak a 10 parancsolatban. Gyertek, srácok, meg kell csinálni. És elkezdenek gondolkodni azon, hogy akkor hogyan? Ha ne őj, az nem csak azt jelenti, hogy nem szúrhatom hátba a másikat, hanem azt is jelenti, hogy nem küldhetem el a búzsba, akkor konkrétan hogyan kellene nekünk ezt a parancsolatot betölteni? Gondolkodjunk. És akkor a 10 parancsolatból csinálnak 613-at. Meg felírják a tilalomfákat, hogy mi az, ami hamus tanúbizonyságnak számít, meg mi az, ami már nem. És nem tudják betölteni. Mert a törvényt nem azért kaptuk az Istentől, hanem azért, hogy tükörbe nézzünk. Azért, hogy megnézzünk, hogy mi az, ami bennünk még nincsen a helyen. Hogy mi az, ami még nem fér össze az Istennel, ami még bennem gát az Isten felé, ami nem az Isten szeretete szerint dolgozik bennem, meg a közösségemben, meg úgy körülöttem a világban. Ez egy önvizsgálatra adott tükör. Nem is tudjuk betölteni. Innentől kezdve a törvény, kedves testvérek, mondja Luther Márton, nem én, nem üdvözít. Próbálkozhatok vele, de teljesen fölösleges. És Jézus azt mondja, hogy ha a ti igazságotok nem haladja meg, a farizeusok igazságát, akik egyébként egy nagyon lelkes és jó szendékű népség voltak, annak ellenére, hogy folyamatosan vitatkoztak Jézussal, akkor mi az az igazság, ami bennünket üdvözít? Hát az a tény, kedves testvérek, hogy mi bűnösek vagyunk, én is, meg a testvérek is, lehet, hogy mások a bűneink, meg lehetnek olyan bűneink, amikben közösen vagyunk jelen, nem tudjuk betölteni a törvényt, következésképpen szükségünk van az Istennek arra az agapé szeretetére, ami ezt a törvényt be tudja tölteni, és ami bennünket igazzá tud tenni. A krisztusi megváltás, ami meg tud bennünket igazítani. Az utolsó kulcsra szeretnék, kulcs szakaszra szeretnék itt rákanyarodni. Ahol Jézus igaz, hogy csak az ellenfelekről, meg az ellenségekről beszél, de hogyha visszaolvassák a testvérek az egész ige szakaszt, és onnan indulunk, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, én pedig azt mondom, hogy, akkor rájövünk, hogy Jézus valójában nem csak az ellenfelekről beszél, hanem az életünk során minden egyes olyan személyről, akivel mi valamilyen interakcióban vagy érintkezésben vagyunk. És amikor kiragadom azt a fél mondatát Krisztus Urunknak, hogy amíg békülj meg vele, amíg együtt vagy vele az úton, akkor nem őt szeretném félre értelmezni, hanem pont azt az értelmezést szeretném megnyitni a testvérek előtt, ami azt gondolom, hogy Krisztus Urunk soraiból ténylegesen jön. Békülj meg vele, amíg együtt vagy vele az úton. Az emberi viszonyainkban nagyon sokszor keressük azt, hogy ki a felelős. Amikor valamit elrontottunk, amikor valami nem megy, amikor valami nem úgy sikerül, ahogy kellene, akkor keressük azt, hogy ki a felelős. És akkor kérdezem én, hogy hányszor oldódtak meg a problémák attól, hogyha tudtam, hogy ki a felelős. Őszintén. Nézhetjük ezt nagy társadalmi krízisek tekintetében, történelmi perspektívákban, hogy nem tudom, megoldódott-e mondjuk a zsidó vészkorszak problémája attól, hogy tudjuk, hogy kik a felelősök. Itt Moson-Magyaróváron pont nem sújt bennünket annyira a templompadok tekintetében a német ajkúak kitelepítése, de vajon megoldódott-e a probléma azért, mert tudjuk, hogy ki a felelős, vagy a padlássöprésekért ki a felelős, és sorolhatnék még egy csomó történelmi traumát. Megoldódott? Nem. Személyes életdimenziómban. Ha tudom, hogy ki a felelős, megoldódik? Nem. Miért nem? Mert amikor az ember szembesül egy traumával, vagy traumát kap, és én nem vagyok pszichológus, úgyhogy ha van közöttünk szakpszichológus, nyugodtan javítson ki. De amikor az ember traumát kap, az én tapasztalataim szerint az történik, hogy rengeteg félelem, meg gyűlölet, meg düh, meg harag, meg sértettség felgyülemlik benne. És amennyire birtokoljuk mi ezeket az érzelmeket, valójában ezek az érzelmek annyira visszabirtokolnak bennünket, és annyira uralkodnak rajtunk, és a gondolkodásunkon is. Mi szeretjük a felelősséget megtalálni, meg a felelősséget áthárítani, de valójában, ha számon is kérhetünk valakit a problémák miatt, attól még a problémák nem oldódnak meg. És mondom, ezt szemlélhetjük történelmi perspektívából napjainkig bezárólag, meg a saját személyes életünkre is levetítve, azért, mert tudom, hogy egy problémáért ki vagy kik a felelősek, nem oldódik meg a probléma. Talán valami pici, bosszúszeri vigasztalást nyújt, ami meg nem jó tanácsadó. És mi az, ami megoldja igazából a problémákat? A megbocsájtás. És itt kell kimondani azt a kemény mondatot, kedves testvérek, hogy Jézus Urunkat nem érdekli, hogy ki a felelős. És azért nem érdekli, hogy ki a felelős, mert valójában ez az egész mutogatás a másikra nem oldja meg a problémát. A megbocsájtás oldja meg a problémát. A megbocsájtás viszont nem azt jelenti, hogy akkor én úgy csinálok, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Nem azt jelenti, hogy letagadom azt, ami történt. Nem is volt ilyen. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elkezdem megmagyarázni, hogy miért nem akkora probléma az, ami történt. Vagy nem is úgy kell nézni, meg nem is onnan kell tekinteni. Nem. A megbocsátás azt jelenti, hogy vetünk egy új alapot a jövőnek. Bizalommal. Nem azt nézem, ami történt, nem azt a sérelmet nézem, ami engem ugyanannyira birtokol, mint amennyire én birtoklom őt. Nem a sebemet nézem, hanem azt mondom, hogy ezt elengedem, ezt átadom az Istennek, és szeretettel, agapé, az Istentől kapott agapé szeretettel fordulok oda a másik felé. Békülj meg vele az úton. A kedves testvérek, saját magatokkal vagytok a legtöbbet az úton. Magatoknak megbocsájtotok. Nem olyan értelemben, hogy meg tudom magyarázni, hogy mit miért csinálok. mert a lelki ismeretet altatni, az egy előbb-utóbb kialakuló rutinszerű munka, azt gondolom, hogy legtöbbünknél. Hanem tényleg meg tudok bocsájtani magamnak. El tudom engedni, és meg tudom bocsájtani azt, ami bennem a hiba. Meg tudok-e bocsájtani a családtagjaimnak, akikkel a legtöbbet vagyok együtt, akik nagyon sokszor nem úgy reagálnak, ahogy én azt várom, meg ahogy én azt szeretném, meg nem azt a reakciót kapom feltétlenül tőlük, apámtól, anyámtól, gyerekeimtől, feleségemtől, férjemtől, nem tudom, meg tudok nekik bocsájtani. Megint mondom, nem kozmetikázni a történteket, hanem tényleg megbocsájtani. És meg tudok-e bocsájtani annak, akitől a szőr feláll a hátamon. Mert a személyiségeink egész egyszerűen nem függ. Magunktól nem megy. És itt jön az a Jézusi mondat megint, hogy én pedig azt mondom nektek. Azzal az agapé szeretettel tudjuk ezt az utat, ezt a megbékélés útját végigjárni, ami a Krisztusból fakad. És akkor itt jön ez, gondolom, egy nagyon fontos tétel mondata a krisztusi igehirdetésnek. Kereszténynek lenni, az valójában azt is jelenti, hogy én átadom magamat a Krisztusnak, hogy formáljon. Hogy gyomlálgasson bennem. Hogy ezt azt tamaszt leromboljon, és valami más, valami újat felépítsen. És nem az a feladatom, hogy én értelmezzem őt, hanem az a feladat, hogy hagyjam, hogy ő értelmezzen engem. A farizeizmus ott csúszik félre, hogy feladatot lát a tiszt parancsolatban, és meg akarja oldani. A kereszténység nagyon sokszor ott csúszik félre, hogy feladatot lát a Krisztusban, és meg szeretné oldani. De a Krisztusban lehetőség van, meg meghívás, meg közösség, meg őszintesség. És nem a mi feladatunk, hogy megoldjuk. A mi feladatunk az, hogy elfogadjuk, hogy alakuljuk. Hagyjuk a mutogatást, hagyjuk a magyarázkodást, és éljük azt, amit nekünk a Krisztus mondott. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy nem csak a tíz parancsolat szövetségével szólítasz meg bennünket, hanem a Krisztus keresztjével. Add meg nekünk, hogy ebből a keresztből ne akarjuk kijönteni a tartalmat, hogy formaként, használva mi magunk értelmezhessük jobbról, balról, fentről, lentről, hanem add meg nekünk azt, hogy ez legyen életünk alapja, a gondolkodásunk alapja, a megbocsájtásunk, a megbékélésünk alapja és eszköze. Taníts magadból szeretni, hogy szeretni tudjunk. Amen.